Ez Péter első leveléből az első fejezetben található a 13-tól 16. versig. Ezért tehát elméteket felkészítve legyetek józanok, és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. Mint engedelmes gyermekek, ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, hanem mivel ő a Szent hívott el titeket, magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban. Úgy, amint megvan írva. Szentek legyetek, mert én szent vagyok. Luther azt mondta erről a levélről, Péter első leveléről, hogy ez a legtisztább evangélium. A bevezető szakasz tanúsága szerint a kis erzsélyi szórványban élő jövevényeknek, a Krisztusban kiválasztottaknak írta. Méghozzá, ez pedig a záró köszöntések soraiból derül ki, a babiloniai gyülekezetből. Érdemes rögvest rámutatni ezeknek a faktumoknak a jelképes értelmére. Babilonban ugyanis minden valószínűség szerint nem volt keresztény gyülekezet az első században. Amikor Trajanus császár 115-ben átvonult a területen, akkor az egykori világváros helyén csaknem teljes pusztaságot talált. Azt viszont meglehetős élesen kihallhatjuk a jelenések könyvéből is, hogy a kereszténység hajnalán, és persze már korábban is, a zsidó messiás várásnak abban a roppant forrongó évszázadában, amelyben például az Essénus szekta is virágzott, Babilon nevét az elnyomó világhatalomra, Rómára vonatkoztatták. A hagyomány szerint élete utolsó szakaszában Péter is itt szolgált, és a 64-65-ös Néró-féle üldöztetések során itt halt mártír halált is. Így tudhatjuk, hogy valószínűleg tehát Rómából írta ezt a levelet. A levelében a kis-ázsiai tartományok szórványaiban élő jövevényeket köszönti. Itt a diaszpóra kifejezést találjuk az eredetiben, és arra gondolhatnánk ez alapján, hogy az ott plantált zsidó-keresztény gyülekezetekhez címzi a sorait, de van jó pár belső bizonyíték, ami arra enged következtetni, hogy valójában pogány keresztényeket szólít meg. Például itt a felolvasott ige szakaszban is, mert nehezen elképzelhető, hogy Péter zsidó-keresztény közösségeket, vagyis a törvény és a proféták ismeretében fölnevelkedett testvéreit inteni arra, hogy többé ne igazodjanak a tudatlanságok idején cselekedeteiket irányító vágyakhoz. Ez sokkal inkább illik a görögökre, azokra, akik az önmagát a mózesi törvényekben kinyilatkoztató Istenről mit sem tudtak pogányok lévén. És ez figyelemre méltó, mert a pál missziós utak révén Krisztussal találkozó helyi pogányokra alig ha mondható, hogy diaszpórákban élnének. Tehát ezt is jelképesen kell értenünk. Idegennek, jövevénynek lenni. Ez a kiválasztottak, a Krisztusban újjászületettek, a benne reménykedők, egzisztenciális idegensége és jövevénysége. Ezek a levelet összefogó jelentéshálónak a kulcsfogalmai, amelyeket körbe szeretnék most járni. Az alaphelyzet pedig a fenyegetettség, a szenvedés, a megpróbáltatások tüze. Ez az, ami miatt Péter itt egyáltalán tollat ragad. Kézzetek volna arra gondolni, hogy a Néró által elrendelt keresztény üldözés Rómán túlcsapó hullámaitól szenvednek itt ezek a gyülekezetek, kis-ázsiai tartományokban levő gyülekezetek. Csak hogy valószínűleg ilyen Rómán túlcsapó üldöztetési hullámok akkor 64-65 táján nem voltak. Pedig, hanem arról van szó tehát, hogy nem hatósági eljárás, hanem valahogy a pogány kultuszokat követő helybeliek gyanakvása és gyűlölete. Az a megvetés és csúfolódás, a kirekesztés, vagy akár a pogromszerű rajtaütések a szenvedéseiknek a forrása. Ezt tudhatjuk ugyanis más forrásokból is, hogy Néró idejére a keresztényeknek a stigmatizálása és a kriminalizálása eléggé általánossá vált. Talán meglepő módon az ateizmus, a babona, az embergyűlölet, a tűrhetetlen gőg és a lázadás vágyait hangoztatták ellenük. Ennek pedig az lehetett az alapja, hogy ők valóban kivonták magukat a pogány kultusz gyakorlással átszőtt közösségi életből, különféle játékokból, lakomákból, parádékból, ünnepekből, és ennyiben istenteleneknek mondhatók, hiszen a pogány isteneket nem ismerik el. Ugyanakkor maguk is közösségekként szerveződtek, kvázi idegen testekként a társadalomban, és ez a vallási, kultikus alapokon nyugvó államrend számára valóban nyugtalanságra adott okot. A hatalom iránti lojalitás felrúgásával fenyegetett. Annál is inkább, mert olyas valakinek a föltámadását vallották, akik lázadóként feszítettek meg. A környezetük szemében tehát felforgató jövevények. Ahogyan az ószövetségi ősatyák is azok voltak a későbbi Izrael földjén és Egyiptomban. Péter erre a nagy tradícióra vetíti rá az őskeresztényeknek az idegenségét. És ez azért rendkívüli, mert a megbélyegzettségük így egy pozitív identifikáció lehetőségeként is megérthetővé válik. Ahelyett, hogy ettől a stigmától halálra válnának, az egyszerűen nagyon életteli meghatározottsággá lesz a hívő identitás szempontjából. Ez a pozitív idegenség, amiről itt szó van, a remény intellektuális erőfeszítését igényli. A mai textusunk, amit felolvastam, erre fókuszál. A remény itt parancs, amelyre tudatosan készülnünk kell, hogy végrehajthassuk. A jövőre, pontosabban arra az eljövendőre irányuló aktív várakozás, aki velünk, megváltottjaival, és bennünk, elhívottjaiban megvalósuló uralma révén már örökre közöttünk van. Ezért tehát elméteket felkészítve legyetek józanok, és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. A görög eredetét különösen fogalmaz, azt mondja, az elmétek csípőjét felövezve legyetek józanok. Ez a metonímia persze úgy értelmezhető, hogyha a korabeli öltözékre gondolunk, ez sokszor előkerül a Bibliában, a bokáig érő ruházatra kell gondolni, amelyet föl kell fogni az övvel, máskülönben akadályoz a munkavégzésben. A remény munkavégzés. Egyfajta ellenvalóságra irányuló szellemi erőfeszítés. Egy ellenvalóságra, amely a kalkulációkkal uralható és törvényszerűségekkel leírható világunkkal szemben tárul föl annak, aki vállalja a reménység kockázatát. A görög remény szónak, ez az elpisz, van egy számomra meghökkentő mellékjelentése, ez pedig a félelem. Ugyanaz a szó reményt és félelmet is jelenthet. Nem tudom, milyen mélységből ered ez, de a nyelvit szerintem valamire csodálatosan rátapint a vágyódásaink természetéből. Arra, hogy amiután sóvágunk, attól óhatatlanul megrettenünk. Mert abban hatalom koncentrálódik. A mi ellenvalóságunk Isten országa. Annak az irgalomnak, kegyelemnek és igazságosságnak a szabadsága, amely a megtérésben kezdi meg életet és világot formáló munkáját, és Jézus megjelenésekor végzi be mindörökre. Jézus eljövetelekor, aki szent, és a szentsége, ez így mond nekünk bármit is, a hatalom fokozhatatlan koncentrációja. Mivel ő a szent hívott el titeket, magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban, írja Péter. És ez itt nem moralizálás, hanem a saját reménységünk komolyan vételére ösztönző intés. Ez a remény, ami idegenségünk és jövénységünk forrása. Bonyolultak ezek az összefüggések, és sokszor talán éppen a logikai összefüggések kergetésében üresednek ki számunkra a rendbe szervezett fogalmaink. Ezért is, ahogy készültem a fenti kapcsolatok kivesézése közben, mindigább azon kezdtem el töprengeni, hogy egyáltalán ismerem-e ezt az idegenséget, hogy jövevény vagyok-e. Ismerjük az otthontalanságot. Ha nem is a közvetlen szomszédainkét a fűtött utcán, de azt az egzisztenciális otthontalanságot mindenképp, amely a mindennapi szorongásainkban ránk ront. Mindig valahogyan az időbeliségünk feldolgozhatatlan tapasztalatával összefüggésben. Biztosan ismeritek, amikor A pontból B pontba tartva hirtelen magunkra maradunk. Szétszóródunk, elkeveredünk. Lesodródunk a középpontunkról, hogy egy elejtett gombolyagról letekeredik a fonál. Nemrégiben voltam egy kiállításon, és a legtöbb tárgy azóta is foglalkoztat, amit ott láttam, de most csak az egyik installáció emlékét idézem meg. Egy madzagon csüngő toll, egy ventilátor széllökéseiben hányódva, finom vonalakat rajzol egy papírlapra. Egy jól behatárolható területen óvatos nyomokat hagy. Nem áttekinthetetlenül kusz a nyomokat, ezek valamilyen módon a megtervezettség benyomását keltik, de tapintható az a feszültség, hogy nincs bensőséges kapcsolat a toll és a papír között. A vonalak nem érkeznek meg igazán a lapra, nem válnak jellé, vagy leginkább a saját távollétük jelei maradnak. És akkor bevillant, hogy olykor pontosan így ismerünk önmagunkra, így ismerek önmagamra. Két világos, célirányos, könnyed mozdulat között váratlanul úgy tapasztaljuk meg önmagunkat, mint aki a világ egy jól behatárolható területén, különösebb feltűnés nélkül éppen szétíródik. Valaminek a sodrásában hátrahagyja az egymást keresztező diszkrét nyomvonalait, amelyek voltak épp a saját hiányokról tanúskodnak. Hála Istennek semmit sem kell tagadnunk, sem Isten, sem pedig önmagunk előtt. Ezt sem. Hogy az időbeliségünkből fakadó otthontalanságunkat Krisztus követőiként is iszonyatos nyomásként éljük meg. mert a múltunkért és a jövőnkért való felelősségvállalás elháríthatatlan kötelezettségét terheli ránk. Krisztus követőiként is, sőt az időbeliségünk szakadéka éppen Krisztus közösség, Krisztus a közösségben még igazán feneketlenné. Mert olyas valakit követünk, aki számára a gyorsan ellobbanó életért való felelősségvállalás önmaga halálos kiszolgáltatásával volt egyenlő. Lukács evangéliumából tudjuk, hogy Jézus vért izzadt a szorongásnak ebben a présében. És nem hátrált ki belőle, és nem kereste még az enyhülést sem. Márk arról tanúsít, hogy Jézus a megfeszítése előtt nem fogadta el a mirhás bort, ezt a fájdalomcsillapítót, amelyet a kivégzésükre váróknak adnak. Van egy teológus, Rudolf Bultmannak hívják, aki valahol azt írja, hogy egy vallás igazsága azon mérhető le, hogy mennyiben engedi érvényre jutni a kérlelhetetlen időbeliségünk, történetiségünk tapasztalatát. És a kereszténysége tekintetben hasonlíthatatlanul radikális. Minden pillanatunk eszkatológikus, legalábbis annak kellene lennie. Azaz a szavainkért és tetteinkért való felelősségvállalás kitüntetett órája. Az életünk folyamatos végidő. És ugyanakkor, és ez a kegyelem, folyamatos kezdetés. Mert naponta megütközünk valahol, A pontból B pont felé tartva, ahogy a dolgok magától értődősége két rutinszerű mozdulatunk között hirtelen és elkerülhetetlenül fölfeslik, és megnyílik a talaj alattunk, az életünk elhordozhatatlan súlya alatt. És nem gondolom, hogy ez a világhoz fűző alap, hiszen Krisztusban felszámolódna. Közös az otthontalanságunk, hívőké és nem hívőké, amennyiben emberek vagyunk. A világukba belesimuló állatok ilyesmit alig ha tapasztalhatnak. De az a rendkívüli, ami otthontalanságunkban és idegenségünkben, a miénkben, akik Krisztusé vagyunk, hogy többé nem kell tehetetlenül beleszédülnünk, sem meghamisítanunk, sem elaltatnunk, önmagunkból kirekesztenünk, hanem a sajátunká lehet, saját idegenségé. Abban a reményben, hogy ahogyan az élet istene Jézus fenntartás nélküli önáltadásában önmagában emelte, amit tőle feloldhatatlanul idegen, a halált, mindannyiunkét, hogy Jézus föltámadásában az élet véglegánnyelje, úgy a mi otthontalanságunkat is, amelyet többé nem folytunk el, hanem identitásunk pillérévé tesszük, egyszer elnyeri majd az igazi hazánk. A szembetűnő idegenség persze aggasztó, nyilvánvalóan azért, mert a másik leplezetlen beilleszthetetlenségében az önmagamból kitaradott másság lopózik vissza az életembe. Nem meglepő, hogy a kis-ázsiai ős keresztények, Péter üldözést szenvedő címzettjei is felforgatókká lettek a környezetük szemében. Pedig annyi bennünk a lappangó, összeférhetetlen idegenség, csorgótig vagyunk vele, és az a legjobb, amit tehetünk, igazi kegyelem, hogy a másságot kirekesztő különféle manipulációk álbiztonsága helyett mi azt választhatjuk, hogy Krisztusban idegenek, azaz szabadok maradunk. Mert ez itt a szabadságot is jelenti. Az egy Isten éppen azért és csak azáltal egyetlen, mert ez a tökéletes egység önmagában differenciált, háromság. A szeretet minden idegenséget magába vonni képes, központosítatlan áramlása. És én hálás vagyok Istennek, hogy éppen ezért a vele való kapcsolatunk sem arról szól, hogyan rögzítsük végérvényesen önnön lényegünket. A lényeg éppen a kapcsolat rögzíthetetlensége, amelyben az életünk egyszerre folyamatos végidő és folyamatos kezdet. Önmagunk állandó elfogadása és önátadása vagyunk. Valóságosan idegenek, és ebben az idegenségben szabadok.